Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. E kilátástalan, hogy Törökország mikor csatlakozhat az Európai Unióhoz, hogy hogy állnak a csatlakozási tárgyalások, arról Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallják.
Nagyon a kezdeti szakaszában vagyunk. Szinte alig hallott valamit a dolog ahhoz képest, hogy eredeti stratégiai döntés alapján mi szerint el lehet kezdeni a csatlakozási tárgyalást. Formálisan megnyitották, formálisan egy fejezetet tulajdonképpen le is zártak. A létező legkönnyebbet, legkevésbé jogszabályokkal kivesézettet a tudományos kutatást, és azóta se történt semmi, ha úgy tetszik egy év alatt egy fejezet. Erre mondták azt, hogy ha ilyen ütembe halad a tárgyalás, akkor valóban 10-20-30 évig is elhúzódhat, persze ez túlzás. Az igazi ok, amiért persze ennyire leült, az az, hogy a konkrét tárgyaló asztal körüli témákban nagyon hamar előjöttek a tagországbeli fenntartások. Elsősorban nyilván az érintett, a térségben érintett országokról van szó, tehát Görögországról és Ciprusról, valamint az a tény, hogy ezt az egész tárgyalást úgy kezdték el, hogy Ciprus státusza nem volt rendezve, itt már ugye egy korábbi viszály almája bele csempészve a kosárba, amikor Ciprus eleve úgy vették fel, hogy az ország státuszát igazából nem rendezték, attól remélték majd a rendezést, hogy a tagság ezt kikényszeríti. Fordítva történt, tagok lettek és behozták magukkal a sziget megosztottságának a kérdését, és ez azóta is gennyed. Egy olyan abszurd helyzetben folyik most a csatlakozási tárgyalás, hogy az Európai Unió tulajdonképpen egy helyi hatalommal folytat tagfelvételi tárgyalást úgy, hogy közben az Európai Unió tagországai közül Törökország nem ismer el egyet, Ciprust, tehát tag akar lenni egy olyan klubba, aminek a tagjait ő maga diplomáciai úton nem ismeri el, legalábbis van köztük olyan. A konkrét megfeneklése a mostani tárgyalásoknak egyébként az, hogy jól lehet Törökország homályos politikai ígéretet tett rá, továbbra sem mutatkozott késznek arra, hogy törökországi kikötőkbe beengedjen ciprusi hajókat, és ilyen alapon Ciprus eleve azt követeli, hogy amíg ez elrendeződik, semmilyen fejezetet ne tárgyaljanak tovább. Bizonyos országok ezt annyiban beszűkítik, hogy olyan fejezeteket ne tárgyaljanak, ami kereskedelemmel, közlekedéssel, és bármihez a tényhez kapcsolódó dologgal kapcsolódik, összefügg. Minden esetben már ez a helyzet is mutatja, hogy milyen zavaros és nehezen kezelhető közegben próbálnak lavírozni, és jó eséllyel, mivel ez a kérdés nyitva van, ezt az egész folyamatot is megmérgezheti. Nagy a valószínűsége, hogy föl kell függeszteni a tárgyalást, vagy legalábbis gyakorlatilag nem lesz folytatás, amíg ezt a vitáskérdést nem rendezték.
Törökország csatlakozása szinte teljesen megosztja az Európai Bizottságot, illetve az Európai Unió tagállamait. Ki profitálhat, mely állam profitálhat Törökország uniós csatlakozásából? Kinek lehet érdeke az, hogy Törökország csatlakozzon?
Törökország tagsága más szempontból fontos, mint a korábbi bővítések idején volt. Ugye voltak olyan tagországok, azért vettek fel, mert nettó befizetők, és hát, ha úgy leszik, akkor pénzt és gazdagságot és prosperitást hoztak a közösségbe. A mi bővítésünk idején a 10 országnál az egyik fő érve az volt, hogy jelentős munkakultúrával rendelkező 100 milliós piacról van szó, tetejében egyfajta ugródeszka a még nagyobb, még keleti piacok felé, mert most tisztán csak a gazdasági számítások szempontjából, most nem beszélek a politikai, meg a béke stabilitás is egy kérdésekről. Törökország esetében a fő megfontolás ennél tágabb és geopolitikaibb, és ott van a választóvonal, hogy ki hisz ebben annyira, hogy ilyen radikális döntőben nagy fölvegyék, és ki az, aki úgy gondolja, hogy ez másképp is kezelhető. Nyersen megfogalmazva, a biztonság, a világ vallási megosztottsága és a nyersanyagellátás körüli kérdések ülnek fel. A tagok közül elsősorban az angol száz országok, mindenek előtt Nagy-Britannia az, amelyik teljes messzélességgel támogatja a török tagságot, mégpedig azért, mert itt egy az egyben egyetért az amerikai nagy globális stratégiai gondolkodással, már pedig az amerikai filozófia az az, hogy ostoba Európa, amikor nem veszi fel minél hamarabb Törökországot, hiszen a nyugat euróatlanti jövő attól függ, hogy lesz-e békés nyersanyagellátás 20 év múlva is, biztonsági fenyegetettség, terrorizmus, szélsőséges iszlám beszivárgás vagy sem. Mind a kettőnek a frontvonalában Törökországban, és attól függően, hogy laikus, európaizált állam lesz, vagy pedig belecsúszik az iszlám szélsőségesek táborába, radikálisan meghatározhatja Európa jövőjét, sőt nyugat jövőjét, Amerikát is beleérte. Ebbe a britek hisznek, és azért a britek nagyon nyomják a tagságot. Sok ország úgy gondolja viszont, hogy ez túlságosan nagy ár lenne, emiatt teljes jogutakként az asztalt köré ültetni Törökországot, kezelhető ez az úgy már, ez a probléma másként is, például speciális partneri kapcsolatok és egyebeken keresztül.
Az Európai Unió egyáltalán szeretné bővíteni a közösséget? Most itt nem csak Törökországra, hanem például Horvátországra, illetve a leendő balkáni uniós tagokra is gondolok.
Azt lehet mondani, hogy van egy bővítési fáradtság. Tehát a legutóbbi Euróbarométer, ugye az Európai Unió statisztikájának a állandó közvéleménykutatási felmérése azt mutatja, hogy a tagországok körében most már kimutathatóan növekvően egy szembenállás érződik a újabb bővítésekkel szembe. Jó lehet, kifejezetten többségi arány, tehát 50% a felé arányt leginkább csak Törökország esetében tudnak kimutatni néhány országban, de viszont nagyon kritikusan magas 40%-on feletti igen sok országban általában a bővítésnek a támogatottsága. Európában gazdasági problémák vannak, munkahelyi problémák vannak, közbiztonsági problémák vannak, és nagyon-nagyon sok emberben úgy csapódott le az előző bővítés megtörténte is, hogy valahol ez a helyzet most azért is romlott így, mert sok felkészületlen, szerintük relatíve szegény, és még biztonsági szempontból sem mindenben felkészült országot beengedtek. Ezt persze az érintettek cáfolják, az európai intézmények cáfolják, de ez a közvélemény vélekedésén egyelőre nem változtat, és inkább a nemzeti politikusok nem igazán tudnak meggyőző érvekkel ez ellen fellépni. Következésképpen van ma egy közvélemény nyomás arra, hogy be kéne fékezni. Sokak szerint az alkotmányos szerződés is azért bukott meg Franciaországba és Hollandiába, mert az emberek egyebek között az általuk meg nem kérdezett addigi bővítésekről is mondtak véleményt.
Mindezek fényében mikorra tehető, illetve mikorra várható Törökország, illetve a balkáni államok csatlakozások?
Az valóban megtörténhet, hogy a fejezetek lassan nyílnak meg és lassan zárulnak le, és ez nagyon-nagyon valószínű, hogy Törökországgal mindenképpen így lesz, még akkor is, hogyha ezt a mostani konfliktus feloldják és a vitát rendezték, egyszerűen azért, mert valóban sok szempontból Törökországnak még sok mindent módosítania kell. Horvátország esetében még mindig vannak sokan, akik úgy érzik, hogy 2009-2010-re pro formo a tárgyalást akár be is lehetne fejezni. Nem nagyon lehet a vég nélkül húzni, főleg nem olyan ország esetében, mint Horvátország, hiszen neki nagyon komoly szövetségesei vannak az Európai Unión belül, mint Ausztria és Németország.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Sorozatban a negyedik uniós soros elnökség a finnek sem tudták megreformálni a 2003-ban bevezetett munkaidős irányelvet. A jogszabály Magyarországon is vitát váltott ki az orvosok ügyeleti idejének elszámolásával kapcsolatban. Az EU megelégelte, hogy szinte senki nem tartja be az irányelvet, ezért beperelte a tagállamokat. A részletekről Szlankó Bálintot, a Brux Info szakértőjét hallják.
2003-ban az Európai Bíróság hozott egy ítéletet, ami megváltoztatta az addig érvényes európai munkaügyi szabályozásra vonatkozó irányelvet. Azt mondta ki az Európai Bíróság, hogy ezentúl azoknak az orvosoknak is fizetni kell teljes munkadíjat, teljes órabért, akik ügyeletben vannak, tehát hogy éppen nem dolgoznak, csak várnak. Ugye hát elképzelhető, hogy ez mekkora pluszköltséget jelentett a TB-knek és az állami költségvetéseknek, mert ez nem csak az orvosokra vonatkozik ez a döntés, hanem tűzoltókra és másokra is, akik a munkaidők egy részét nem effektív munkával töltik, hanem várnak arra, hogy valaki megbetegedjen, vagy felgyulladjon egy ház. Most ez a helyzet, ez nyilván az összes, vagy a tagállamok túlnyomó többséget számára komoly problémát. Magyarországon is már most perel több orvos, hogy visszamenőleg kifizessék neki ezeket a pénzeket. És ezt az alkalmat kihasználva, hogy egy ilyen új helyzet állt elő, az Európai Bizottság azt javasolt, hogy akkor vizsgálják fel az egész európai munkaidőszabályozást, és azóta ez a vita, de egy másik kérdésen akadt fönt maga a felülvizsgálat.
És mi volt ez?
A másik kérdés az, amit úgy hívnak, hogy a kivétel. Ugye az európai munkaügyi szabályozás alapvetően megszabja egy 48 órás plafont, ami azt mondja ki, hogy a 48 órán egy héten tovább éves átlagban számolva nem lehet dolgozni. Tehát ez a maximum kör, egy héten átlagosan 48 óra. Most ez alól van egy kivétel lehetőség, amivel lehet élni kollektív megállapodások, a munkaadók, a szakszervezetek és a munkavállalók megállapodása alapján, és ez elég sok tagország él is, méghozzá olyan sok, hogy igazából nincs is értelme ennek az egész 48-as küszöbnek, a legtöbb helyen ez ilyen-olyan okoknál fogva, ilyen-olyan körülmények között, de nem tartják be. És az erről folyó vita az, amiben már 4 Európai Uniós elnökségnek is beletört a bicskája, beletört a finneknek is, tehát ismét nem sikerült ez. Van egy tagállami csoport, ezek elsősorban a britek, illetve egyes szövetségesek, például a máltaiak, ahogy a németek, akik ragaszkodnak hozzá, hogy legyen ez a kivétel lehetőség, mert ők azt mondják, hogy milyen alapon mondja meg az Európai Unió bárkinek azt, hogy mennyi dolgozzon. Hogyha én egy dolgozó vagyok, és megállapodtam a munkadommal és a szakszervezettel, hogy én dolgozok 70 órát egy héten, vagy 65 órát egy héten, akkor miért szólhatna bele az Európai Unió? És a másik oldalon pedig olyan országok vannak, ilyen latin államok, a spanyolok, a franciák, az olaszok, a görögök, akik meg azt mondják, hogy az európai szociális haladás, a szociális progresszió jegyében meg kell szabnunk egy maximális küszöböt, mert nem dolgoztatjuk az embereket rabszolgaként. Most már az a kivétel ezúttal ez az egész dolog most írtam azért ilyen érdekesebb, mint az elmúlt bármelyik fél évben volt, mert most megunta az Európai Bizottság ezt az egész vitát, és azt mondta, hogy oké, akkor most befejeztük a felújítás vagy a megújításra vonatkozó törekvéseket, és most beperelem az összes tagállamot, aki megsérte a jelenleg érvényes szabályozást. Majdnem az összes tagállam, ez a 23 tagállam, 25-ből ideértem Magyarországot is, mindenki megsérti ennek a felújított, ennek az Európai Bizottság bírósági újraértelmezésnek a fényében. Senki nem alkalmazza ezt az új ügyeleti rendszert és az új fizetési rendszert, ami ebből az új ítéletből következik. Ezt eddig elhalasztotta az Európai Bizottság, hogy ezeket az eljárásokat a szabályok megsértésért megindítsa, éppen azért, mert olyan borzasztó költségekkel járna a tagállamok száma. Ugye Magyarországon ugye nincsen igazán pontos becslés, amit én tudnék, nem voltak hajlandóak nekem elmondani a magyar delegációnak a munkatársai, de azt lehet tudni, hogy csak az egészen 5-6 ezer új dolgozóra volna szükség, orvosra, nővére volna szükség ahhoz, hogy az újonnan, tehát az átértelmezett európai irányelv szerinti ügyeleti rendszer megmaradjon meg. És ez ilyen iszonyú, nyilván milliárdos nagyságrendű költségekkel járna, nyilván erre jelen pillanatban nincsen pénz a költségvetésben se a tévében. Tehát ez most hirtelen érzem.
Ennek az eljárásnak, amit az Európai Bizottság indított, ennek milyen szankciói lehetnek az államok felé?
Nem indult el az eljárás, ez még néhány hétig el fog tartani, még ezeket előkészítik, általában ezek elég sokáig el szoktak húzni. Tehát ez egy elég politikai folyamat. Először egy figyelmeztetés van, aztán egyeztetések, aztán még egy figyelmeztetés ennek, és a végeredménye egy bírósági per, amelyek pedig a végeredménye egy pénzbeli bírság lehet. Most ezek rendkívül ritkán végződnek pénzbírsággal, de azt hiszem az egész Európai Unió történetében talán két alkalom volt arra, hogy tényleg pénzbe meg is bírságuljanak egy államot a közösségi jog megsértésért, ami általában azért van, mert maga az eljárás az olyan politikai nyomást helyez a tagállamra, hogy előbb-utóbb valamilyen megegyezéssel ez lezárul, akár a jogszabálynak a bizottság által követelt megfelelő betartásával, vagy tehát mindig van valami olyan konklúzió, ami az eljárást beszünteti azelőtt, hogy bárkinek fizetnie kellene.
Szlankó Bálintot, a Brux Info szakértőjét hallották. Ennyi volt már a brüsszeli hét, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Legközelebb szerda este 8 órakor jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől Nagy Tamás.